Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekes füzet 101. énekével. Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd. Szeretettel köszöntjük a picit még foghias gyülekezetet, de lehet, hogy a kamerák előtt még többen ülnek. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekes füzet 34. énekével, csak benned.
Thank you.
segítségünk jöjjön tőled, Urunk, én, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk, két helyről is, az Ószövetségből és az Új Szövetségből. Az Ószövetségből, a példabeszédek könyvéből, a 24. részből néhány vers. Nem jó a személyválogatás a törvénykezésben. Aki igaznak mondja a bűnöst, azt átkozzák a népek, és kárhoztatják a nemzetek. De akik igazságot szolgáltatnak, jó dolguk lesz, és gazdag áldás száll rájuk. Ajkakat csókol az, aki helyes választ ad. És a rómaiakhoz írt levél 13. részének az első 7 verséből így szól Isten igéje. Minden élek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj. Mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is, hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel, a tiszteletet. Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Köszönjük, édesatyánk, hogy most itt lehetünk együtt a te jelenlétedben, a te színed előtt. Köszönjük, hogy kiemelhetjük a fejünket sokféle gondból, szomorúságból, hogy felemelhetjük a tekintetünket hozzád. Hogy amikor rád nézünk, akkor nem csak elirányítjuk a tekintetünket a rosszról, vagy a lehúzóról, vagy a kicsinyes dolgokról, vagy a saját problémáinkról, vagy a nyomorúságainkról, vagy az önsajnálatunkról, hanem tényleg egy más szemszöget kapunk. Nem csak téged látunk, hanem néha a te szemszögedet is megkapjuk, és most ezt szeretnénk elkérni, te taníts minket, és te adjál egy új megvilágítást az életünknek, hogy lássunk, ahogyan te látsz. Szeretnénk ezáltal tisztulni, gyógyulni, reményt kapni, átalakulni. Jöjj, Szentlélek, és kérünk, hogy áld meg a ige hirdetőt, Gábort, és áld meg minket, ige hallgatókat is, hogy be tudjunk téged fogadni az életünkbe, a hétköznapjainkba, a gondolkodásunkba, és hadd tudjunk átalakulni, hogy olyanok legyünk, amilyennek szeretnél látni. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Amen. Az ige hirdetésére készül a 164. dicséretet énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Thank you. foglaljuk el helyünket, mert kicsit hosszabb ige szakasz következik. Az apostolok cselekedetéről írott könyvből olvassam fel azt az igét, amelynek alapján szeretnék hirdetni örömüzenetet, Isten kegyelméről szólni szeretnék. A 21. fejezetnek a 30. versétől a 40. versig terjedő szakaszt, ezt hallgassuk meg figyelemmel, nyitott szívvel. Felbojdult tehát az egész város, a nép összecsődült, Pált megragadták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták. Mikor pedig meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe, majd kérdezősködött, hogy ki ez, és mit követett el. De a tömegből ki ezt, ki azt kiáltotta. Mivel tehát az ajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba. Amikor pedig a lépcsőhöz ért, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt. Hát az egész néptömeg követte és kiáltozott. Végeztest ki! Amikor már éppen be akarták vinni Pált a várba, így szólt az ezredeshez. Szabad valamit mondanom neked? Az megkérdezte. Hát te tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki néhány nappal ezelőtt fellázította és a pusztába vezette a szikáriusok 4000 emberét? Erre Pál így felelt. Én Tarzuszból vagyok, zsidó vagyok. Cilícia eme nevezetes tartományának polgára. Arra kérlek, engedd meg, hogy szóljak a néphez. Miután ő megengedte, Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek, és amikor nagy csend lett, héber nyelven így kezdett beszélni. Isten szent lelke tegye áldotta az ige meghallgatását, befogadását. Hetek óta a vasárnapi Isten tiszteleteken legtöbbször az apostolok cselekedeteiről beszélünk. Gyönyörű, szép, missziós történet van, egy óriási sodrása. Ugye kezdődik ott, hogy tanítványok a húsvéti történéseket még nem nagyon értve, kicsit rémülten, visszahúzódva együtt voltak egy helységben. Azért az ígéret megvolt, hogy legyenek együtt imádságban, és megkapták a szent lelket, ebből a szobányi közösségből, ebből a kicsit riadt várakozásból aztán lett a pünkösd ünnepe, aztán lett egy hatalmas, robbanásszerű, missziós hullánzás Jeruzsálemtől kezdve, Jeruzsálem, Júda, Szamária, aztán még tovább a földközi-tenger partvidékén. Ez így vonul végig az apostolok cselekedeteinek a leírásában. Mai történetünk azért egy kicsit érdekes részét mutatja ennek az óriási nagy robbanásnak, mert nem volt azért ez olyan egyszerű. Hát eddig is sokszor hallottuk, hogy Pálnak milyen ellenségei voltak, hogy zsigerből gyűlölték, az életére törtek, nem akármilyen módon. Itt a könyv vége felé már Pálról azt látjuk, hogy amellett, hogy a misszió sodrásban van, megállíthatatlan erővel megy előre, de Pál egy ilyen védekező stratégiát vesz fel, kénytelen, de állandóan védekezik. Mert most már olyan erővel szorítják sarokba, és jön az az idő, hogy már egyre többet fogságban lesz. De az Isten ügyét nem állíthatja meg egy olyan részlet, hogy most valakit félreállítanak, valakit bebörtönöznek. Az Isten dolga megy tovább. Lehet, hogy a szereplők változnak. Eljön az idő, amikor Pál nem, de akkor majd más igen. És ez egy óriási visszatás számunkra is. Mindannyiunknak lehet valamilyen feladata, amit kaptunk az Úrtól. Mi is egy apostoli szolgálat folytatás része vagyunk, és a Szentlélek dolgozik bennünk, mindenkinek megvan a maga helye, munkája, ideje, de milyen jó, hogy senki nem pótolhatatlan. Óriási ajándék, amit az ember hitből tehet, bármit, akár otthon a családjában, a munkahelyén, az utcán, minden egyes mondat, az egy pálapostolnyi érték. Ha a boltban, sorbanállás, vagy a játszótéren egy külön kis könyveskét lehetne írni, hogy a gyülekezet őskorában milyen jelentősége volt a játszótéri kismama találkozásoknak, kinek a gyereke másik gyerekkel, hogy a homokkozó van a hintán, együtt vannak, és akkor abból elindul egy beszélgetés. És az ilyen beszélgetés az Úr Jézus Krisztus örömhírét hordozza, és az ugyanolyan értékes, ilyen bután fogalmazom, az egy pálapostolnyi érték. De milyen jó, hogy az Isten ügye nem a mi ügyességünkön múlik, ami emberi szemünkkel látható sikereinken, hanem az magasabb rendű, az más dolog, részesei lehetünk ennek a hatalmas folyamatnak, és aztán jönnek majd mások, és ez így szép, és így jó. Nagyobb az Isten, és akkor nagyobb az ő kegyelme, nagyobb a szeretete, nagyobb a fantáziája, mint a miénk, és ez így jó, mert ezért van életünk, és ezért vagyunk irgalomban. Mi történik ebben a történetben, amit most hallottunk, egy kicsit hosszabb történet. Pál, akik az elejét, az előzményeket ismerik, tudják, emlékezhetnek rá, hogy Pál apostol megérkezik hosszú missziós utazás után Jeruzsálembe, ott bizonyos szent taktikai okok miatt, így mondom, nem emberi ravasságról van szó, de van, amikor szent taktikáról is beszélünk, mert az Isten ügye azt megköveteli, és akkor használni kell az eszünket. A lényeg az, hogy Pál a templomba megy be, hatalmas, óriási jeruzsálemi templomba, a templomba, és ott, mint zsidó ember, zsidó hagyományok szerint bizonyos szertartásokat el akar végezni. Nem tagadja meg ezzel azt a hatalmas nagy fordulatot, a pálfordulást, ami történt az életében, hanem ezt is a misszió érdekében teszi. De az a tragikus, már itt ilyen állapotok uralkodnak ebben az időben a jeruzsálemi templomban, hogy el se tudja végezni ezeket a tervezett azt a tisztulási szertartást, és a bemutatandó áldozatot, mert felismerik Kis-Ázsiából érkezett olyanok, akik őt már ott látták, hallották, felhergelik a, úgy mondom, tömeget, de hát az egy Isten tiszteleti társaság, mert a templomban lettek felhergelve, ez egy nagy figyelmeztetés, hogy vigyázzunk magunkra, mert egy templomi gyülekezetből is lehet hirtelen nép vagy tömeg, mennyire más a gyülekezet, és lehet, hogy ugyanazok az emberek, magamról beszélek elsősorban, átalakulok, és leszek egy gyülekezeti tagból, lehetek bármikor a tömegnek egy tagja, és itt ugye a templomi nép megragadja Pált, és ez igazi lincs hangulat, kezdik ütni, verni, ütlegelni, kitaszigálják a templomból, mert ugye a piszkos munkát csak nem végezzük a templomban. Szívünkben lehet piszok, az egy más dolog, észre sem veszem talán, de a külsőségekre még azért vigyázunk úgy, ahogy a piszkos munkát kint végezzük el, becsukják a templom kapuit, és elindul a lincselés. Borzasztó, ha az ember egy kicsit belegondol, hogy félelmetes lehetett. És akkor közbe jön valaki, ugye a történetünk egyik szereplője Pál apostol mellett, ez a bizonyos ezredes, a római helyőrség parancsnoka, nem római, bocsánat, a római helyőrség, de a Jeruzsálemben működő római helyőrség parancsnoka. A laktanyájuk, a helyőrségi épület, az ott volt a templom épülete egybeépítve, annak a legmagasabb pontján mindent lehetett látni, hogy ez a lázadásra hajlamos furcsa népség, ez a római megközelítésből mondom, a zsidók éppen mit csinálnak, szerettek többször is lázadozni, ezt föntről észre lehetett venni, és mindig közbe léptek. És hát nagyon egyszerűen megfogalmazom, de így van, itt bár tudjuk, hogy ki az, ki mentette meg Pál apostol életét, természetesen Isten, én is így hiszem, így vallom, de Istennek vannak eszközei, és ha az eszközt nevezzük meg, ki mentette meg Pál apostol életét? Az ezredes, a római helyőrségi parancsnok, egy pogány ember, aki nem tudta, hogy miről folyik itt a vita. Azt gondolom, úgy olvasom a Cselekedetek könyvébe, utána olvastam irodalomban, és nem tudhatta. Talán fárasztotta is, talán még utálta is, hogy ezek a zsidók mindig vitatkoznak ilyen furcsa dolgokon, hogy messiás, nem messiás, megölték, feltámadt, furcsa ez az egész, de egyet tudott, hogy neki az a kötelessége, hogy a törvényes rendet fenntartsa. Volt egy törvényes rend, a római birodalom törvényei, és azt neki fent kell tartani. Ott nem lehetett meglincselni valakit az utcán. Ja, kicsit keserűen, szomorúan mondjuk, hogy azóta eltelt több mint 2000 év, és az ember azt gondolná, hogy az emberi történelem milyen szépen fejlődik, és hát azért ez a műfaj nem veszett ki még az embervilágból. Hány és hány helyen azért előfordul, hogy a tömeg azért csak intézkedik. Tehát visszatérek arra, az ezredes megmentette Pál életét. Isten eszköze volt, ugye ez a mi hitbeli szemüvegünk. Minden ilyen történés mögött látom, hogy ki az, aki intézi. Ki a nagy rendező, kinek köszönhetem, kinek adok hálát. Azért megköszönöm az ezredesnek is, és Istennek adok hálát, és őt dicsőítem. Ez a kettő nem ellentétes egymással, sőt az én gondolkodásom szerint nagyon is összhangban, harmóniában van. De nem csak egyszerűen arról volt szó, hogy Pál életét megmentette, az sem kis dolog. Mert ugye a földi életet egyszer abba hagyjuk, ki így, ki úgy, nem tudjuk mikor, rendelt ideje van mindennek, de Pálnak még nem volt itt a rendelt idő. Na most itt megint az Isten rendelt idejénél tartunk, az egy nagy titok. Ő tudta az Úr, hogy Pálnak meddig tart itt a futása, és egy aktuális példa, ugye az atlétikai világbajnokság. Pál még nem futotta végig a pályát itt a lincselésnél, neki még nem volt szabad meghalni. Ez az isteni oldal. Ezt hisszük, valljuk, de nem értjük. De van egy emberi oldal, amit látunk és megérthetünk, hogy itt volt egy kötelességtudó ember, ez az ezredes, közbelépett, intézkedett szakszerűen, gyorsan, és megmentette Pál apostol életét. De nem csak egyszerűen megmentette az életét, hanem hogy végig olvastuk, hallottuk a történetet, nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen közvetett módon, akaratán kívül, ő juttatja el Pált olyan helyzetbe, ütőképes helyzetbe, hogy Pál, tessék, most beszélhetsz ennek a templomi népnek. Templomi tömeg, vagy templomi nép, akik Pált nem akarták eltűrni, nem, hogy nem akarták meghallgatni, hogy beszéljen, még a jelenlétét is elviselhetetlennek tartották. Iszonyú indulatokkal el akarták pusztítani, megsemmisíteni. És az ezredes és a katonaság közbelépésével, mint Istennek emberi eszköze, úgy beszélek róla, milyen helyzetbe hozzák Pált? Kiáll oda a templom lépcsőjére, és a néphez beszél, megint egy szent taktikával, mert az anyanyelvükön szólítja meg őket, ez nagyon fontos. Ettől aztán elcsendesednek, rácsodálkoznak, na hát, ez a hazaváró, ez az Isten gyalázó, ő tud, héberül, hogy a rámul, tudott. És meghallgatják. Az más kérdés, hogy a beszéd vége felé jön az a pont, ami megint kiveri a biztosítékot, és az apostolt hallgató népből megint haragos tömeg lesz, és megint el akarják veszélyteni, és akkor újra mi ezredesünk lép közbe. És aztán még később is közbe lép, amikor már az összeesküvés terveznek, szerveznek Pál ellen. Akkor is ő menti meg Pált. Nagyon szép és nagyon érdekes történet. Én azért adtam ennek az igehirdetésnek azt a címet, hogy a misszió háttérembere. Vagy háttéremberei többes számban is mondhatnánk, mert ennek az egész hatalmas világtörténelmi sodrásnak, amiben benne vagyunk, hogy az Úr Jézus elindította, a tanítványaira bízta, és mi is vettük, és visszük a hírt, és továbbadjuk, de ennek a hatalmas missziói munkának Ennek vannak háttéremberei, mindig is voltak, és mindig is lesznek. És érdemes most a történet kapcsán rájuk gondolni. Egyrészt hálát adni Istennek, hogy milyen hatalmas az Isten fantáziája, hogy milyen sokféle módon tud bennünket megvédeni, hogy tudja egyengetni az útunkat. Egy kicsit itt meg is állnék, és mindenkit bíztatok arra, hogy gondoljuk végig az életünket, az életünk eddigi történéseit, hogy vajon mindig mindent észrevettünk, amit ő rendezett. Én ahogy öregszem, az a véleményem, ez a saját tapasztalatom, hogy hát olyan sok mindent nem vettem észre. Egy-két dolog eszembe jut évtizedekre visszagondolva, hogy óha, akkor az nem úgy történik, vagy akkor az az ember nincs mellettem, vagy nem úgy áll hozzám, akkor nem sikerült volna. Tehát érdemes ezt végiggondolni, mindenki a saját életét, hogy mérhetetlenül nagy az Isten fantáziája, ezt tisztelettel próbálom mondani. Nagy az eszköztára, annyi mindent felhasznál. Mi értünk, értünk. És ez is a kegyelem ízét hordozza. Tehát az Isten kegyelme is felfoghatatlan, az is meghaladja a mi fantáziánkat. És sokszor beszélünk róla, hogy meg lehetett volna tervezni a kereszt botrányát előre. Hát ugye ez, ami minden világvallástól megkülönböztet minket. Ez egy emberileg, ez egy botrányos bolondság, hát ilyen nincsen. Egy gyenge Isten, aki szeretetből ide gyengül hozzám, értem, és Jézusban kicseréli magát, értem, és fizet a bűneimért. Ez nem emberi történet, ilyet nem tudunk kitalálni. De az életünk során tele vagyunk ilyen kis epizódokkal, ahogy körülvesz a szeretetével, ahogy megközelít, ahogy megment, ahogy várakozik ránk. Van, amit úgy élünk meg, mint jó események, van, amit úgy élünk meg, mint megrázó, rossz események. Lehetnek az életünkben olyan megrázkodtatások is, amit évekig, évtizedekig hordozunk, mint terhet, könnybe lábad a szemünk, beleremegünk, nagyon nehéz teher. Aztán egyszer talán majd ráélünk, hogy még abban is, amögött is az Isten kegyelme van. Valamiért az is fontos volt. Tehát gazdag az Isten, és örvendezünk neki, hogy mindenben nagyobb, gazdagabb, más az Úr, mint mi vagyunk, és ez a kegyelemnek a hangja és lehetősége. Hát, misszió háttérmunkása, itt ez az ezredes, de a századosok és minden részvevő katona, akik ott voltak, mindenki itt a misszió háttérmunkása volt. Tudtak róla, vagy nem tudtak róla, ebből a szempontból teljesen mindegy, valószínűleg nem tudták, hogy mit csinálnak. Egyedül egy dolgot biztosan tudtak, hogy kötelesség tudó emberek voltak, kicsit a szóval is játszom. Nem tudták az isteni dolgokat, de a kötelességüket tudták, ismerték. És most arról szeretnék itt előttetek vagy veletek beszélgetni, hogy az ige alapján ez indította meg a gondolataimat, hogy óriási dolog az, hogy valaki a kötelességét elvégzi, a helyén van. Azt meg kell becsülni. Nem lehet rá legyinteni, hogy azért kapja a fizetést. Sokkal többről van szó. Ez az ember, ez az ezredes elvégezte a kötelességét, jól végezte, a helyén volt. Hatalmas következményei vannak. És óriási ajándéka Istennek, hogy mindannyian lehetünk olyan helyzetben, ahol egy felismert élethelyzetben, egy családi, munkahelyi, bármilyen helyzetben felismerjük, hogy ez az én dolgom, az az én kötelességem, és akkor ott megállok, és azt elvégzem, legjobb tudásom szerint. Nem biztos, hogy tökéletes, de odaadom magam. Gondoljuk még, megint egy ilyen gondolkodásra biztatlak benneteket. Ha végig lapozunk az életünkön, érdemesen összeszedni az emlékeinket, tapasztalatainkat, hogy mennyire jó volt, hogy időnként találkozunk kötelességüket elvégző, kötelességtudó emberekkel. Hatalmas dolog. És ha most egy ilyen humanista beszédet mondanék, akkor itt meg is állnék, hogy hát dolgozzatok szorgalmasan, legyetek jó családapák, családanyák, mindenkinek van kötelessége, előbb a kötelesség, utána a jog. Ez igaz egyébként mindez, de itt a szószéken, itt megint azt szeretném mondani, hogy az az Isten ajándéka, minden az Isten ajándéka, az is, hogy van kötelességünk, kötelezettségünk, mert mit jelent? Hogy van helyem ebben a világban, van dolgom. Egy borzasztó, szellemileg pusztuló, leragadt, meddő élet az, amikor valaki nem érzi a kötelességét, mert ez másik oldalra azt jelenti, hogy neki nincs helye. Hát akkor ő kicsoda. De tudjuk, hogy van helyünk, ha az Úr megteremtett minket, ha akarta, hogy legyünk, akkor van helyünk. Van dolgunk, ha van helyünk, van dolgunk, vannak határaink, és van kötelességünk is. Mindez az Isten ajándéka, és mindez nem csak az ő ajándéka, hanem úgy is ajándéka, hogy ezzel tudunk a másiknak jót tenni. Ha bárkinek egy mosolyt szűrsz az arcára, mert valami jót tetti, elvégezted a kötelességedet, akkor jót tettél vele. És most egy, hát kicsit félve mondom, de amikor az Úr Jézus készíti a tanítványokat arra az időre, amikor nem lesz velünk, ugye mondott valami olyasmit, hogy majd meglátogatlak benneteket. Nem tudjuk, hogy amikor egy-egy találkozásunk van ilyen-olyan emberrel, vajon nem ő látogat meg bennünket? Ezt így félve fogalmazom meg, de azt már magabiztosan megfogalmazom, hogy az Úr tudtával van minden egyes találkozásunk. Lehet nagy dolgokra is gondolni, kis dolgokra is. Óriás élmény, kicsi példát hadd mondjak, amikor valahova utazunk autóbusszal, és Adrián egy kicsit nehezen száll le a buszról, meg föl. Óriási dolog, ha a buszvezető, ha meg tudja tenni, ha olyanok az útviszonyok, úgy áll meg a járda szélén, hogy az a kis kerekes segédeszközzel könnyen le lehet róla szállni. Pedig nem nagy dolog, de az embernek ad valami szeretet adagot. Vagy ha az ABC-ben, az önkiszolgáló pénztárnál, amit már évek óta gyakorlok, hogy egyre ügyesebb legyek benne, de néha megakadok. És hogyha az ABC-s dolgozó, akinek egyébként az a kötelessége ott áll, vagy kéne állnia, és kedvesen, udvariassan ezt a öregedő, képernyőz, ügyetlen embert eligazítja, hogy hát ott rontottad el, mert nem tudom, a kiflit másképp raktad oda. A kötelessége, de olyan sokat jelent, egész másképp jövök ki a boltból, mintha, hát van olyan eladó is, akit el kell hívni, valahonnan akkor egy kicsit morog, én köszönök neki, kérem, közül beszél valakivel a fülhallgatón, azt sem tudom, hogy meghallotta, hogy érzékeli, hogy ott vagyok, és akkor flegmán magabiztosan úgy sugárzik belőle, hogy jaj, de hülye vagy, maradhattál volna otthon is inkább, akkor meg egy, bár tudom, hogy nem ettől függ az életem, de azért nem mindegy, hogy milyen adagokat kapunk. Kötelesség, tudás, adjunk hálát azért, hogy vannak körülöttünk kötelességtudó emberek, akik elvégzik a munkájukat a helyükön. Lehet, hogy kicsit nyögdécselnek, hogy kevés a fizetés, lehet, hogy igazuk is van, de nem a fizetésért dolgoznak. Hát ez egy nehéz kérdés, hanem azért, hogy elvégezzék a munkájukat. Én nagyon-nagyon hálás vagyok mindenkinek, akit ismerek, akire gondolok, aki ott van a helyén. Közelmúltban jártam, kórházban találkoztam, orvosokkal, nővérekkel. Olyan jó volt, hogy még van, aki azt elvégzi. Vagy úgy örülök, hogy még van ember, aki tanítja a gyerekeket, fiatalokat, elvégzi minden probléma mellett, mert neki az a dolga, az a kötelessége. Beszélgettünk tehát a háttérszolgálatról, az Isten tervéről, az Isten nagyon-nagyon gazdag, kegyelmi óvintézkedéseiről, hogy mennyi ötlettel, mennyi eszközzel körülölel bennünket, hogy úgy legyen, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Beszélgetünk a kötelességtudásról, és még egy kis kitérő, ezt viszont nagyon fontos megfogalmazni, hogy Tehát itt az ezredest, mint pozitív példának felhoztam, és ez így igaz. De miért volt neki olyan tekintélye? Miért hagyták abba az ütlegelést? Azért, mert ő a hadsereg tisztje volt. A római birodalom, a római hadsereg és a római birodalom képviselője volt. És itt vagyunk az államnál. Muszáj erről beszélgetni egy kicsit, azért is választottam a bevezető lekció ige szakasznak római levél 13. fejezetét, mert a mi keresztény biblikus felfogásunk szerint az állam is, az államhatalom is az Isten eszköze. Lehet, hogy most mindannyiunkon végfut a remegés, mert történelmi példa, meg személyes élmények alapján azt gondoljuk, hát az állam az mindig rossz, mindig vannak túlkapások, meg a történelemben micsoda zsákutcák voltak, volt Hitler, meg Sztálin, igen, ez mindig az. Voltak zsákutcák, sőt azt gondolom, hogy soha nem volt és nem lesz itt a földi létben tökéletes állam, és voltak ilyen kirívó, borzalmas időszakok is, így igaz, de az mind az ember működésének köszönhető. Ott az ember zavart bele, az az emberi oldala. És ki a nagy zavaró, aki embereket megzavar? A sátán. Az az ő munkája. De az, hogy létezik államrend, létezik szervezettség, az az Isten akaratából van, és erről gyönyörű szép tanításokat olvashatunk a Bibliában. És gondoljátok meg, hogyha nem lenne egy ilyen rend, akkor mi lenne velünk? Ebben a pillanatban tudnánk-e ilyen békésen itt az Isten tiszteleten együtt lenni? Ha egy sereg ember, egy sereg hivatal nem gondoskodna a mi biztonságunkról, nem mondjátok azt, hogy most hitetlen vagyok, mert az Úristen, hiszem is valam, az Úristen gondoskodik a biztonságunkról. Így igaz, minden fölött ő van, de neki eszközei vannak. És amellett, hogy neki adok hálát, őt dicsérem, és őhozzá imádkozom, azért megköszönöm például azoknak a rendőröknek a munkáját, mondjuk, egy kicsit nevesítsük, akik gondoskodnak arról, hogy itt ne ugráljanak ki be a kertbe, vagy ha valakinek eszébe jut, akkor ne dobjon be ide egy kézigránátot. Akkor már rögtön a katonákat is kell emlegetni. Ezek a kézigránátok szabadon jönnének, mennének itt az országban mindenhol. Hát elég, ha meghallgatjuk a híreket. Tehát ahhoz, hogy most békében, nyugalomban én itt beszélni tudjak hozzátok, aztán nem sokára imádkozunk, énekelünk, gyerekeinket elengedjük óvodába, iskolába, az unokáinkat, munkahelyünk van, hogy a tanár megkapja minden hónapban a fizetését, kevés, nem kevés, de megkapja, mert ez nem természetes mindenhol, van, ahol nem kapja, meg nem is olyan messze tőlünk, nem kapta meg akkor sem, amikor még nem volt háború. Ezért dolgoznak emberek. Lehet, hogy nem hívők, lehet, hogy nem is tudják így megfogalmazni, de nekünk szabad a munkájukat, sőt, kell megbecsülni. Megvallom azt nektek, hogy életem hosszú idején nagyon jókat nevettem a rendőrvicceken, de ma már évek óta nem szívesen hallgatok rendőrviccet. Igazságtalan. Igazságtalan, mert több rendőrt megismerhettem itt Káposztásmegyeren, és ugye hát amikor itt elkezdtük az életünket, a lakótelepnek a fele legalább rendőr és katona lakás volt. Itt körültünk, ha körülnézünk, az összes ház, én szerintem mindegyik HM vagy BM ház volt. Megismertem az életüket, kicsit jobban beleláttam. Nem szeretek én már ezen nevetni. Nem könnyű dolog a társadalomnak abba a szennyébe minden nap találkozni. Borzasztó nehéz. De emögött is az Isten akarata van. Sok téma előjöhet, ezt nem akarom az időt húzni vele. Nagyon-nagyon fontos, azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy más az egyház feladata nyilván, és más az állam feladata, de mind a kettő az Isten kezében van, és Isten eszköze. Egy nagyon egyszerű példával hadd világítsam meg, csak hogy én is komolyan veszem, hogy kétféle ez a feladatkör, ha bár érintve vagyunk, mert egy háztag is az államban él, és mennyei állampolgárként is vagyok valamilyen ország állampolgára. Van egy érdekes kifejezés itt, hogy ugye felbojdult az egész város, azt olvastuk, a nép összecsődült, párt megragadták, kivonszolták a templomból. Egy ilyen erőszakos kép, megragadták, ezt az igét szeretném most elétek hozni. Megragadták és kivonszolták. Ez nem a saját akaratából történt, uralkodtak felette. De ugyanezt a szót használja később, ezt most nem hallgattuk, de ha tovább olvassátok a történetet, ugyanezt a szót lehet ott is olvasni, amikor viszont a tömegből a katonák ragadják ki Pált. Ugyanilyen erőszakosan, a tömeg húzza vissza, és a katonáknak nem volt idejük, lehetőségük, ott nem lehet szépen megkérni, hogy légy szíves, ha olyan kedved van, engedd el már ezt az embert. Megragadták, és ők is kirántották. Tehát ez a, hogy kétféle értelemben megjelenik ugyanez a szó, ez egy kicsit érzékelteti velünk a különbséget. Amikor meg kell ragadni, amikor szükség van bizonyos eszközökre, mert csak úgy lehetett őt megmenteni, hát az az államnak a dolga. Az a fegyveres erőnek a dolga. Vagy remélem nem botránkoztok meg, az a nemzeti adóhivatalnak a dolga. Hát ugye megint egy nagyobb téma lenne, szeretjük, nem szeretjük, de ha nem fizetnénk adót, megállna az élet. Az egyháznak nem a megragadása dolga. Borzalmas lenne, kimennénk az utcára, megragadnánk egy-egy járókelőt, és bevonszolnánk ide. Most ilyed az Isten országa. A mi fegyvertárunkban nincs benne a megragadás. De tudomásul kell vennünk, hogy a bűn elleni harcban a sátáni káosz összevisszaság elleni harcban Isten ad mellénk segítő erőket, ahol mi már kevésnek bizonyulunk. Mert kint a világban, a társadalomban számtalan esetben meg kell ragadni bizonyos dolgokat, és itt látjuk, hogy bizony Pált is meg kellett ragadni, és ki kellett onnan hozni, ami számára pusztulást jelentette. Nem csak egy emberről van szó, még egyszer nem az Isten szép világáról. Missziós háttérmunkásokról beszélgetünk, az Isten kegyelméről, az ő hatalmas eszköztáráról, hogy megóv bennünket, kötelességtudó emberekről, ezredesekről, századosokról, kötelességüket elvégző emberekről, társadalomról, államról, minden mögött és minden fölött mi ott látjuk az Urat, és ezzel fejezném be, hogy legyen ez így az életünkben. Nincs olyan területe az életünknek, ami mögött, fölött, okaként, céljaként ne az Urat kéne meglátnunk és megtalálnunk. Ámen. Válaszoljunk az ige hirdetésre az 500. dicséretünkkel. Az első és a 7.-8. vers. Krisztus, ki vagy nap és világ.
Oh,
Folytassuk tovább az imádságot, csendesedjünk el. Hálát adunk neked, Urunk, hogy sokkal nagyobb a te szereteted, egészen más mélységű, szélességű, magasságú, mint amit mi el tudunk képzelni. Köszönjük, hogy a kegyelmed is olyan gazdag, hogy bár hittel elfogadjuk, de nem tudjuk felmérni eszünkkel. Köszönjük, hogy olyan sokféle módon vezetgettél, terelgettél, körülvettél bennünket, és vezetsz, terelgetsz, és körülveszel bennünket ebben a pillanatban is. Kérünk, taníts bennünket hálaadásra, nyisd meg a szemünket, hogy milyen sok mindenért még nem adtunk hálát, amiért még lehetne. Kérünk, adjál reménységet, türelmet nehéz helyzetekben, adjál bölcsességet nehéz döntésekben, helyzetekben. Nyisd meg a szemünket arra, hogy kik azok körülöttünk, akiknek legalább egy köszönettel tartozunk, hiszen a te igédben azt is olvastuk, hogy adót, vámot, tiszteletet is megadjuk, amivel tartozunk, de különösképpen a szeretettel tartozunk egymásnak. Köszönjük neked a mai Isten tiszteletet, köszönjük a gyülekezetünket, a templomunkat, lehetőségeinket, köszönjük a békét, a rendezett környezetet, hogy itt lehetünk. Eléd visszük országunkat, népünket, és könyörgünk ébredésért, belátásért, felismerésekért, kinek-kinek mire van szüksége, te tudod. Eléd visszük a gyászolókat, eléd visszük, akik veszteségeket szenvedtek. Eléd visszük, akik nem értik a saját életüket, nem tudják hogyan tovább, nem tudják, hogy mi a dolguk. Kérünk, adjál nekik útmutatást, bölcsességet, erőt, vigasztalást. És adjál nekünk olyan hitet, hogy tudjuk rád bízni, hogy te tudod jobban, mire van szükségünk. Úr Jézus, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Ígéreted szerint köszönjük, hogy szent lelkeddel is itt vagy. Legyen áldott a neved. Ámen. Az Úr imát mondjuk el együtt hangosan. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Záró énekünk következik az új énekeskönyv 117. éneke, Légy te igaz álmom. Yeah.
most van még egy énekünk, egy nemzeti imádságunk, a himnuszt énekeljük el. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra, további szép vasárnapot és nyaralás esetleg, akinek van.